Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Jó újra itthon lenni, és itt lenni, és tényleg, ahogy Zsani mondta már nagyon régóta, egy pár hete már rég voltunk már itt ezen a helyen, és jó megint együtt lenni, így sok szolgálat után együtt az otthon, együtt a gyülekezet, együtt a család. És először is nagyon szeretném megköszönni a gyülekezetnek az egységes és erős csapatmunkáját, amit a tojáskereső versenyen tanúsítottatok. Az eddigi legjobb csapat volt, azt gondolom, akik összejöttünk. Ennyire egységesen és erősen még sosem dolgoztunk szerintem, mint most. Nagyon nagy kihívás volt, rengeteg ember volt, de nagyon jól álltátok a sarat, és nagyon jól vettük a kihívásokat. Tényleg ez egy óriási dolog, hogy egy ilyen pici közösség ilyen nagy dolgot el tud végezni. Hiszem azt, hogy mindannyian győztesek vagytok, és hátborra elegethetitek magatokat, ha tudjátok. szép munkát végzett mindenki. A mai nap szeretném folytatni tovább azt a témát, amit még januárban elkezdtem, ID Krisztusban, identitás Krisztusban. Nagyon szívemben van ez a dolog, és remélem, hogy ti is gondolkoztatok ezen a témán az utóbbi hónapokban. Nem bánom, hogy ennyire kitolódott ez az utolsó pont. A ma az ötödik új lenyomatáról szeretnék beszélni, az identitásunknak Krisztusban. Ismételjük át, mi volt az első négy, amiről tanultunk. Hogyan lát bennünket Isten az 1 Péter 2 igény keresztül? Hogyan lát bennünket Krisztus? Mi az az öt vagy négy alapvető dolog, amit eddig tanultunk? Az első az az volt, hogy lát minket Isten, hogy lát engem Isten, teljesen elfogadott vagyok. Teljesen elfogadott vagyok. A második, rendkívül értékes vagyok, így lát Isten engem. Örökké szeretve vagyok. A negyedik, teljesen meg van bocsátva minden. És az ötödik, amiről szeretnék ma beszélni, tökéletesen alkalmas vagyok. Olvassuk fel az 1 Péter 2.9-et. Ha van Bibliátok, nyissátok ki, megtaláljuk az 1 Péter 9-et, vagy 1 Péter 2-t. Bibliának melyik felében találhatod az 1 Péter? Új szövetség vagy az Új szövetség?
Új szövetség.
Új szövetség, nagyon jó. És az Új szövetségnek melyik részén?
A
vége felé. Így van, úgyhogy hátulra a kezétek a keresést, az a legegyszerűbb. Szóval 1 Péter 2.9, ez az alapigénk. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. Itt húzzátok majd alá ezt, hogy papok királysága. Erről fogunk nem sokára beszélni egy kicsit. Olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Oké. Szóval ebben az igében el van rejtve egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, hogy csak nekem tűnt fel, vagy nektek is, de azt írja itt az igen, hogy mik vagyunk? Papok királysága. Ezt szeretném, hogyha aláhúznátok. Papok királysága. Mit mond? Azt mondja, hogy gyakorlatilag mi itt papok vagyunk. Mindenki, aki itt ezen a helyen ül, egy pap. Más szóval pásztor. Oké, mit csinál egy pap? Mi a feladata egy papnak? A pap bemutatja, gyakorlatilag, hogyha egy mondatban kéne megfogalmazni az egészet, a pap az egy olyan ember, egy olyan személy, aki bemutatja Istennek az embereket, illetve Istent az embereknek. Tehát egy közvetítő szerepe van a papnak gyakorlatilag. Egy közvetítő munka. Más szóval képviseli. Képviseli Isten előtt az embereket, bemutatja, közben jár az emberekért, gyakorlatilag Isten elé viszi az embereket, és fordítva is az embereknek, a világnak bemutatja Istent. Képviseli Istent. Ezt teszi egy pap. És mit mond itt az ige? Hogy mi, mindnyájan akik Isten gyermekei vagyunk, papok vagyunk. Gyakorlatilag minden keresztény egyben pap is. Ezt mondja a Biblia. Nem tudom, hogy ez mennyire új dolog, de számomra ez egy új dolog volt. Mert sokszor úgy gondolkozunk a pásztorokról, hogy Isten elhív egyes embereket pásztornak. Például elhívott engem, mint pásztor, vagy elhívta a Denist, mint pásztornak, de mondjuk Isti, és lehet, hogy úgy gondolkozik magában, hát engem biztos nem pásztornak, nem. Lehet, hogy te is így gondolkoztál magadról, hogy én pap legyek, hogy milyen szó egyáltalán pap, pásztor. De gyakorlatilag ezt mondja a Biblia, hogy mi papok királysága vagyunk. És tudjátok mit? Azt mondja Isten, hogy tökéletesen alkalmas vagy erre, hogy betöltsd ezt az elhívást. Azt gondoljuk sokszor, hogy ez egy hivatás. Valakinek az a munkája, hogy mondjuk szakács, a másik embernek meg az a munkája, hogy pap. És vannak hivatások az életben. De tudjátok, az az érdekes, hogy Jézus sosem mondta azt, hogy az evangéliumot profi pásztoroknak kell továbbadniuk a világba. Sehol nem írja a Biblia azt, hogy Isten azt mondja, hogy menj el egy bibliai iskolába, és hogyha elvégezted, akkor utána menj, és hirdesd az evangéliumot. Nem, azt mondja Jézus, hogy menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atya, Fiú, Szent Szellem nevében, és tegyetek tanítványokká őket. Nem mondta a Biblia azt, hogy előbb el kell végezned egy bibliai iskolát. Sőt, tovább megyek, képzeljétek el, hogy nekem én sem végeztem el a bibliai iskolát. Én hivatásomnál fogva nem vagyok pásztor. Oh, mindenki most így, úristen, milyen helyre járok. Képzeljétek el, igen, lehet, hogy most csalódást okoztam egyes embereknek, de nekem nincsen pásztori diplomám. Én nem végeztem el bibliai iskolát, nekem a hivatásom az, hogy zenész vagyok. Nekem van egy zenei diplomám, egy profi zenész vagyok, de nem vagyok profi pásztor. És a Biblia sehol nem mondja azt, hogy nekünk profi pásztoroknak kell lennünk ahhoz, hogy hirdessük az evangéliumot. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy minden egyes keresztény, aki Isten gyermekének hívja magát, egyben egy pásztor is, egyben egy pap is. Ez a hivatásod. Ugyanannyira, mint egy profi pásztornak, mint egy profi papnak, ugye, aki elvégzett egy bibliai iskolát. Semmennyivel nem kevésbé. Ez az elhívásunk, ez az elhivatásunk. Hivatás. Megnézed ezt a szót, hogy kezdődik? Hív, elhívás. Ez az elhívásunk, hogy továbbadjuk. És képviseljük, bemutassuk az embereknek Istent. És Isten elé vigyük az embereket. És azt mondja ez az ige, hogy tökéletesen alkalmas vagy arra, hogy ezt megtedd. Tökéletesen alkalmas vagy arra, hogy te egy pásztori munkát elvégezz. Egy papi munkát elvégezz. Gyakorlatilag. Hány pap van ezen a földön? Hány pásztor van ezen a földön? Gondolkoztatok-e már? Pár százezer biztos van. De Isten azt mondja, hogy ennél sokkal több van. Több millió pap és pásztor van ezen a földön. Mindenki, aki kereszténynek mondja magát, ez szerint az ige szerint egy pásztor, egy pap. És van egy elhívásunk. Igen, írja a Biblia, hogy van, akik elhív pásztoroknak, evangélistákul, ilyesmi. De ez az ige azt mondja, hogy alapjába véve nem kell, hogy elvégezz valamit ahhoz, hogy te pásztor legyél, hogy pap legyél. Neked ez az elhívásod, ez van benne a természetedben, ez a hivatásod. Oké, mit kellene, hogy tegyél, mint egy pap? Mi a papnak a feladata? Kicsit specifikusabban. Apostolok cselekedetei 26-18 beszél arról, hogy mi egy pap feladata. Mit kell, hogy tegyél egy pásztorként? 18. vers. Azért küldelek hozzájuk. Azért küldelek hozzájuk. Hova küld Isten? Hozzájuk, de hova? miről beszélt az ige? Az osztálytársaidhoz, a munkatársaidhoz, a családodhoz. Azért küldelek el hozzájuk, hogy nyisd meg a szemüket, jöjjenek ki a sötétségből a világosságra. Mit jelent, hogy világosság? Jézushoz. Hogy Jézushoz megtérjenek. Hogy a sátán hatalma alól kiszabaduljanak és Istenhez forduljanak. Megkapják bűneikre a bocsánatot, és hogy elnyerjék a helyüket és örökségüket azok között, akik a bennem való hitük által Isten szent népévé lettek. Oké, szóval azt mondja a Biblia, hogy ez a feladata egy pásztornak, egy papnak. Oké? És azt mondja a Biblia, hogy gyakorlatilag azt kell, hogy tegyük, hogy bizonságot tegyünk, elmenjünk ezekhez az emberekhez, és elmondjuk, hogy mennyire értékesek, hogy mennyire el vannak fogadva, hogy mennyire szeretve vannak örökké, hogy meg van bocsátva minden bűnök, és hogy tökéletesen alkalmasok. Azt, amit Isten benned tett, azt mondd el nekik. Tegyél bizonságot, mutasd be. Ezt mondja a Biblia. Ez a mi feladatunk, hogy bemutassuk, és tökéletesen alkalmas vagy arra, hogy ezt meg tud tenni, és hogy megtegyed. Hiszem azt, hogy minden egyes embernek itt van egy saját egyéni missziója, amit Isten a te életedre bízott. Te vagy a helyi pap, bárhol is vagy. Az iskoládban, a munkahelyeden, a szupermarketben, ahol vásárolsz, teljesen mindegy, a családodban, te vagy a helyi pásztor, aki bemutatja mindenkinek, hogy milyen Isten. Bemutatja Istent. És te vagy az, aki könyörögsz értük. Te vagy az, aki eléd viszed, Isten elé viszed ezeket az embereket. Imádkozol értük. Hiszem ezt. És azt mondja Isten, hogy tökéletesen alkalmas vagy erre, hogy ezt megtedd, hogy képviseld. A másik dolog, amit Isten mond, az nem csak az, hogy minnyájan itt 50-en ebben az egész gyülekezetben papok vagyunk, vagy pásztorok vagyunk, hanem, és nem csak, hogy képesek vagyunk ezt a szolgálatot betölteni, de képesek vagyunk kezelni minden szituációt, ami ezzel jár. Minden kihívást, ami ezzel jár. Amikor szolgálunk emberek felé, ez stresszt fog az életedre rakni, az idődet el fogja venni, lesznek problémák, szembesülni fogsz dolgokkal, nem lesz olyan könnyű, oké? Ez nem annyira egyszerű. De azt mondja Isten, és azt ígéri Isten, hogy nem csak, hogy alkalmassá tett, hogy ezt elvégezd, de hogy tudjad kezelni az ezzel járó problémákat, az ezzel járó dolgokat. Képessé tesz Isten, hogy kezeld. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy amikor odamész egy emberhez, és Isten úgy indítja a szívedet, hogy bizonyságot tegyél neki, vagy valami, csak beszélj vele, Isten adni fog szavakat a szádba, például ez. Alkalmassá fog tenni. Fog adni neked energiát, szeretetet. Tudjátok, az emberekhez nagy szeretet kell, igaz? Isten fog adni szeretetet, türelmet, időt. Gondoskodni fog a többiről. Gondoskodni fog arról, hogy ne szenvedj hiányt a pénzügyeidben. Isten ezt meg fogja tenni. Gondoskodni fog. Tudjátok, Isten, ha elhív egy dologra, akkor ő nem azt csinálja, hogy elhív és ott hagy a sárban ott a... Jó, akkor old meg magad egyedül. Nem. Isten megadja a megfelelő eszközöket, hogy el tud végezni azt, amire elhívott. Nem csak elhív, de megadja az eszközöket. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy alkalmasak. Alkalmas vagy arra, hogy ezeket a dolgokat bármivel is állsz szembe, tudjad kezelni az életedben. Lehet, hogy azt gondolod, hogy ez egy kicsit nehéz, mert sokszor őszinték vagyunk, a saját életünket is kicsit nehéz menedzselni, nehéz irányítani. Okay? Van egy stressz, van egy nyomás, ami a mindannyiunknak az életén van, ugye mindenki dolgozik, iskolába jár, én is ugyanúgy. Dolgozok hétfőtől péntekig. Tudom, hogy milyen ez. Kezelni a saját életedet, a házasságodat, a családodat, a gyereket. Vagy akinek van gyereke, van akinek még nincsen. Még lehet, hogy nektek egy kicsit könnyebb az életben. De azt gondolom, hogy Isten meg akar értetni velünk valamit. Ez pedig az, hogy sosem mondjuk azt, hogy nem tudjuk megcsinálni. Hogy képtelenek vagyunk erre. Mert kinek hiszünk? saját magunknak hiszünk, amit mi mondunk magunkról, vagy amit Isten mond, Isten igéje mond, és Isten igéje azt mondja, hogy képes vagy rá, alkalmas vagy rá, hogy tökéletesen kezeld. Tudjátok, én is, mint pásztor, meg Johnny is, meg az összes vezető dolgozunk. Van munkánk, és tudom, hogy itt mindenki dolgozik, és tanul, és sokan szolgáltok. És néha a kérdés felvetődik, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni. Hogy tényleg ott van hétfőtől péntekig tanulsz, vagy dolgozol, és akkor vasárnap eljössz gyűliből, és lehet, hogy még itt is szolgálsz. Mi is ugyanezt csináljuk. Van egy napunk szombat, amikor pihenünk. De szeretnék valamit mondani. Mindenre megvan az időnk, hogy meg tudjuk csinálni. Tudunk pihenni, el tudtunk menni tegnap is sétálni a Zsanival, tudtunk egyet pihenni, minden héten vagy minden második héten el tudunk randizni. Nem szenvedünk hiányt, nem szenved hiányt az életünk, mert Isten képessé tesz erre bennünket. És egyre egészségesebbek vagyunk, nem egyre rosszabb az egészségi állapotunk, hanem egyre jobb. Azért, mert Isten igében, amikor elkezdünk hinni, és nem az érzelmeinkre hallgatunk, és nem arra, amit mások mondanak, nem arra, amit mi mondunk magunknak, vagy a sátán mond magunknak, hanem elkezdünk hinni Isten igében, akkor Isten valóságá váltja az ígéreteit. Lehet, hogy azt mondjátok, jó Géza, majd meglátod, hogyha gyereked lesz, milyen nehéz lesz neki vele együtt vezetni egy gyülekezetet. Nem hiszem ezt, mert hál' Istennek vannak előttem olyan példák, például olyan pásztorok, olyan hillsongos pásztorok, akiknek imádom nézni a képeit, amikor ott szolgálnak és a tímel igazgatást csinálják, és ott van a gyerek a kezükben, és lehet, hogy dicsőítenek, és ott van a fejükön a zajszűrő a gyerek fején, és ezzel együtt tudják csinálni a szolgálatukat, és tudják menedzselni az életüket, a házasságukat, a családjukat, a gyermeket, a munkát, és mindent össze tudnak hozni. És amikor rájuk nézek, akkor azt mondom, hogy oké, elhiszem, én is meg tudom csinálni ugyanezt. És mindig ezt nézzük, és mindig Zsanival is annyira jó látni ezeket, mert inspirálnak. Inspirálnak. Az a kérdésem, te miben hiszel? Miben hiszel? Neked, te miben hiszel? Abban hiszel, amit a társadalom mond, abban hiszel, amit az emberek mondanak körülötted, abban hiszel, amit te mondasz magadnak, vagy abban hiszel, amit Isten igéje mond. És Isten azt mondja, hogy tökéletesen alkalmas vagy. És elhívott mindannyiunkat, hogy pásztorok legyünk. Elhívott mindannyiunkat, hogy szolgálók legyünk. Hogy kinyújjunk, hogy papok legyünk ott, ahol éppen élünk. És képes vagy arra, hogy minden problémát tudják kezelni. Képes vagy erre, csak el kell hinni, el kell hinned, és én teljes szívemből hiszem ezt. Viszont ezt nem a saját erődből fogod tudni. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt a saját erőnkkel tudjuk csak elvégezni. És azért nem működik sokszor az életünkben ez, mert a saját erőnkkel próbáljuk összetartani az életünket. Összetartani a saját családot, az életet, a munkát, a pénzügyeket, a szolgálatot, a gyülekezetet. Azt mondja Isten, hogy ezt képtelen vagy a saját erődből csinálni. Mert ez egy természetfeletti elhívás, ez egy természetfeletti munka. Szóval Isten minket egy természetfeletti dologra hív el, ezért ehhez természetfeletti erő kell. Ez nem egy emberi dolog. Az emberi munkákhoz emberi erő elég. De egy természetfeletti munkához, amire Isten elhív minket és téged, ehhez természetfeletti erő kell. Ez Isten ereje kell. Krisztusnak az ereje. És ezt csak Krisztusban lehet megcsinálni. Szóval mit jelent ez a gyakorlatban? Meg se próbáld úgy elkezdeni a napodat, hogy nem imádkoztál, hogy nem töltöttél Istennel így időt, hogy nem dicsőítettél, hogy nem vagy tele Istennel, mert képtelenség ezt csinálni, ezt a fajta elhívást. Ha nem vagy tele Istennel, ha nem vagy állandóan kapcsolatban Istennel, ha nem vele éled a mindennapjaidat, és nem szánsz rá időt. Krisztin Kény mondja mindig ezt, first things first. Első dolgok először jönnek az életben. Tehát ha Krisztus az első az életedben, akkor az kell, hogy legyen az idődben is az első. Ő kell, hogy legyen az első mindenben, akihez először rohansz, akihez először mész. Értitek? Szóval, hogy ez egy természetfeletti dolog. Amiről ma beszélek, ez az ötödik dolog, ez csak akkor valósul meg az életedben, ha Krisztusban vagy, és Krisztus erejével próbálod ezt megcsinálni, a saját erőddel képtelen vagy erre. Ezt a saját tapasztalataimból mondom, én is sokszor próbáltam, ezt nem lehet. Viszont Istenben minden lehet. Sőt, amikor Krisztusban vagy, Krisztus egy olyan erőt ad neked, hogy olyan dolgokat tudsz elvégezni, amire a saját erődből sosem lennél képes. Hányan voltatok, mikor fiatal korotokban azért imádkoztatok, hogy gyerekkorodban, hogy bárcsak Isten használna, és meg akarom változtatni a világot, és szeretnék hatással lenni a világra. Na, egy ember már van, szuper. Hányan imádkoztátok ezt, hogy Uram, használj engem. Elmegyek bárhova, ahol csak akarsz. Vagy imádkozol, vigyél ki a vízre, a tengerre. Hogy van a dasszor? Nem tudom. Szóval, vigyél ki a mélyre, hadd remegjen lába. Hányan imádkoztátok őszintén ezt az igét? Meg mondtátok a dicsőítés alatt, így őszintén. Vigyél ki a mélyre, hadd remegjen lába. Oké, okay. Őszintén ki dicsőített, tehát hogy ki imádkozott ezért? Őszintén. Vagy valaha. Oké. Okay. Na most. Ha ezt ezért imádkoztál, ez egy tök jó dolog, viszont ezt a saját erődből képtelen vagy véghez vinni. Miért akarod, miért próbálod a saját erőddel csinálni? És ezt magamnak is mondom. Nem tudjuk a saját erőből tenni. Isten erejére van szükségünk. De amikor Krisztusban vagyunk, ő egy olyan erőt ad, olyan dolgokat tudsz majd megtenni, amit a saját erődből sosem lennél képes. És ez a fantasztikus. Szóval, hogyha vannak nagy álmaid, ezeket ne rakd lejjebb. Ha vannak nagy céljaid, hogy Isten nagy dolgokban akar használni, ezeket az elvárásaidat, ezeket az álmaidat ne add fel. Ne mondd azt, hogy oké, nekem elég egy ilyen középszerű élet is. Harcolj ezekért az álmaidért, és legyenek meg ezek az álmaid. Viszont ne a saját erőddel próbáld meg, mert nem fog menni. Krisztusban. Minden nap. Benne. Minden nap, mielőtt elkezded a gyakorlati részét megvalósítani az álmaidnak, előtte kiálts Krisztushoz, legyél benne, keresd meg benne, és hidd el azt, hogy vele viszont keresztül tudsz menni az óceánon, úgy, hogy nem fogsz elsüllyedni, úgy, ahogy Péter. Hiszem ezt. Szóval csak bátorítalak erre benneteket. Hiszem azt, hogy a lehetetlen lehetséges. A lehetetlen lehetséges azok számára, akik Krisztusból táplálkoznak, akik Krisztusban vannak, akiknek az ereje Krisztusból jön. A 2 Korintus 3, 5, 6. Szeretném ezt a fantasztikus igét felolvasni. Pál mondja ezt pontosan, az erőről beszél. Nem mintha önmagunktól vagy saját erőnkből képesek lennénk bármi jót tenni. Hanem Gordon Ramsay és Rubin Tréga az, aki képessé tesz benne. Bocsánat, rosszul olvastam. Nem. Hanem Isten az, aki képessé tesz bennünket erre. Bocsánat, félreolvastam. Oké. Okay. Szóval... Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, vagyis a Szent Szellemet szolgái, nem pedig a törvény betűjét. Amikor körbenézünk, és látunk ilyen magabiztos embereket, mint Gordon Ramsay, meg Rubin Tréka, meg nem tudom, ilyen nagy hírességeket, akik úgy tűnnek, hogy olyan magabiztosak, igaz? Hogy nekik minden eszköz megvan az életükből, hogy elérjék a céljaikat, és elérjék az álmaikat. Ismertek ilyen sztárokat, akik lehet, hogy keresztények, lehet, hogy nem keresztények, teljesen mindegy. Magabiztos emberek, sportolók, hírességek. Sokszor azt gondoljuk, hogy de magabiztos az ember, bárcsak én is ilyen lenni. Hadd mondjak el valamit. Lehet, hogy azt gondolod, hogy magabiztosak ezek az emberek, de az az igazság, hogy nem. Nem teljesen. Sőt, 100%-ig senki nem teljesen magabiztos. Egy ember nincs a világon, aki 100%-osan magabiztos lenni, mert azért, mert mindannyian emberek vagyunk, mindannyian gyarlók vagyunk. Nincs egyetlen egy olyan ember. Mindenkiben vannak ilyen rejtett bizonytalanságok. A leg magabiztosabbnak tűnő emberekben is. Mégis miért van az, hogy nem tudunk magabiztosak lenni? Mégis miért van az, hogy bizonytalansággal küzdünk, félelmekkel küzdünk? Miért nem vagyunk teljesen magabiztosak? Tudjátok miért? Azért, mert hallgatjuk a régi, jó öreg lemezt. Hadd magyarázzam el ezt. Kinek van ilyen otthon még? Bakelit lemez. Ilyet tudom, hogy ti még nem láttatok részt. Ti még CD-t is alig láttatok szerintem, meg kazettet. Ezt elmondom a fiatalabbaknak. Elmondom a fiataloknak, hogy ez Bakelit lemez. És ez a kazettás magnó előtt volt még. Tudom, hogy ez a kazettás magnó. Majd lehet, hogy majd magyarázzátok el. Szóval miért nem vagyunk magabiztosak? Azért, mert ha felrakjuk mindig ezt a lemezt, és ezt hallgatjuk. Ismét, és újból, amit a szüleink mondtak gyerekkorunkban, amit a tanárjaink mondtak, amit mások mondtak, amit a kultúra mondott, amit a média mondott rólad. És amit a sátán mondott, vagy amit saját magad gondoltál magadról, ezt hallgatod, és ezt hallgatjuk. És mindenkinek hiszünk, kivéve egy személynek nem, ez pedig Isten. Isten, aki azt mondja, hogy tökéletesen el vagy fogadva. Teljesen értékes vagy, különlegesen értékes vagy, örökké szeretve vagy. Mindened megvan, minden bűnöd megvan bocsátva, és tökéletesen alkalmas vagy. Higgyünk Istennek. Az a kérdés, hogy kit hallgatunk, kinek a lemezét hallgatjuk. Miért lehetsz biztos abban, hogy tökéletesen bármit képes vagy kezelni az életedben? Figyeljetek, megmondom őszintén, nem tudom, hogy holnap mi fog velem történni. És te sem tudod, hogy mi fog veled holnap történni. Mégis miért mondhatjuk azt, hogy tökéletesen alkalmasak vagyunk arra, hogy bármi is történik velünk, holnap azt tudjuk kezelni? Miért tudjuk ezt mondani, keresztények? Egy dolog miatt. Azért, mert Krisztus bennünk él. Krisztus bennünk él, és van egy ige, amit szeretnék felolvasni nektek, a Filippi 4.13, ami azt mondja, Filippi 4.13, szerintem ezt nagyon sokan ismeritek. Ez az az ige, ami egyszerűen erőt kell, hogy adjon minden nap. Azt írja a Biblia, mert a legtöbb dologra van erőm Krisztus által, aki megerősít. Rosszul olvastam már. Mert a könnyű dolgokra van erőnk Krisztus által, aki megerősít. Ja nem, bocs.
Az előbb olvastam.
Nem, rosszul olvastam. Mert mit ír? Mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít. Oké? Okay? Fordulj a mellette ülőhöz és mondd azt neki, hogy mindenre van erőd. Mindenre van erőd. És húzd alá Bibliában ezt az igét, ezt az egy szót, hogy mindenre. Nem a könnyű dolgokra, nem a legtöbb dologra, hanem mindenre. És ez egy nagy különbség. Mindenre. Bármivel állsz szembe holnap, bármilyen kihívással, ezt tudod kezelni. Képes vagy rá. Képes vagy arra, hogy összetartsd az életedet. Képes vagy arra, hogy irányítsd a dolgokat. Képes vagy arra, hogy felállj. És megtedd. Képes vagy arra, hogy felállj. Tudjátok? Gondolj most a legnagyobb félelmedre, amitől a legjobban félsz megtenni. Oké? Okay? Gondolj arra a dologra.
Nincs olyan.
Megvan mindenkinek a legnagyobb félelme, amitől irtózol, amit soha nem mernél megtenni. És most ne a repülőből való kiugrásra gondolni, ilyenekre, hanem valami olyan dologra, ami kézzelfoghatóbb, ami jobban kapcsolódik a mindennapokhoz. Gondolj a legnagyobb félelmedre. Oké, okay, megvan? Megvan? Mindenkinek megvan? Oké, okay, hadd mondjam valamit. Képes vagy arra, hogy megtedd. Képes vagy arra, hogy megtedd. meg tudod tenni. Bármiről is van szó, képes vagy arra. Miért? Mert Krisztus él benned. És Isten adott ehhez erőt, hogy bármit is kezelj az életedben, bármi is jön az életedben. Ez egy fantasztikus dolog. Gyakorlatilag azt mondja a Biblia, hogy semmitől nem kell, hogy féljünk, mert mindent tudunk kezelni. Bármilyen félelmeid. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem, én nem tudom ezt kezelni. Mire hallgatsz jobban? A félelmeidre hallgatsz, vagy Isten igére? Amit Isten mond neked, vagy amit a félelmeid mondanak? Ez a kérdés. Isten azt mondja, hogy bíz bennem. Képes vagy rá. Meg tudod tenni. Lehet, hogy félsz, mondjuk, beszélni emberek előtt. Képes vagy rá, hogy megtedd. Lehet, hogy félsz, hogy oda menj valakihez, és elkezdj vele beszélgetni. Képes vagy rá, hogy megtedd. Lehet, hogy félsz valakinek megbocsátani. Képes vagy rá, hogy megtedd. Lehet, hogy félsz valakihez oda menni, hogy bocsánatot kér. Képes vagy rá, hogy megtedd. Lehet, hogy félsz valakihez oda menni és megölelni. Képes vagy rá, hogy megtedd. Bármiről is van szó. Lehet, hogy félsz, hogy elmondd, hogy mit gondolsz igazán, hogy mi a te hited, képes vagy rá, hogy megtedd. Lehet, hogy félsz dolgoktól, de Isten igény azt mondja, hogy képes vagy rá. Képes vagy rá. Minél fiatalabban tapasztalunk meg az életünkben elutasítottságot, annál nagyobb sebet hagy ez az életünkben. Ahogy most így tényleg ezt a öt identitás dolgot összefoglalom, és szeretnék igazából befejezni ezt a részt, ezt a témát lezárni. Csak szeretnék bátorítani benneteket arra, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy mi az, amit az ellenség ellopott tőlünk az identitásunkból. Amikor gyerekek vagyunk, és kapunk egy nagy elutasítást az életben, akkor ez mélyebb sebet hagy, mint idősebb korban. Biztosan ti is észrevettétek, hogy minél idősebbek vagytok, annál kevésbé számít, hogy ki mit mond rólatok. Én is már 30 fölötti kezdem tényleg így nem érdekelni, hogy valaki mit gondol rólam, vagy ki mit mond rólam. Kezdek már magabiztos lenni, de gyerekkorban az ember, amilyen elutasítást kap, az nagyon mélyen beleívódik a szívébe. És ez hatással lehet a később életére, hatással lehet a felnőtt korra is. De szeretném, hogyha megértenétek valamit, hogy nem kell, hogy másoktól függjön a te boldogságod. Nem kell, hogy mások megerősítésétől függjön, vagy visszajelzésétől, vagy hogy mások mit mondanak, mit gondolnak róla, ettől függjön a boldogságod, vagy a magabiztosságod. Nem ez fogja helyreállítani az életedet. Nincs szükséged arra, hogy másokra, hogy boldog legyél. A boldogság ez egy döntés. És eldöntheted ma, hogy boldog akarsz lenni. És élvezni fogod el az identitásodat, azt, aki vagy, akinek Isten teremtett, vagy nem. Lehet, hogy azt mondod, hogy bárcsak olyan lennék, mint ő, bárcsak olyan lenne az életem, mint neki, bárcsak emberekben még megfordul ez is, hogy bárcsak nem fiú lennék, vagy nem lány lennék, hanem az ellenkező nem. Tényleg van amikor megfordulnak az embernek ilyen gondolatok a fejébe. De szeretném, ha tudnátok, hogy amikor ezeket elfogadjuk, bármiről is van szó, lehet, hogy azt mondod, hogy bárcsak olyan lennék, mint a bátyám, olyan sikeres, mint ő. Ha elfogadjuk ezeket a gondolatokat, ezek megátkoznak bennünket. És ezek átkozzák meg az életünket. De hogyan tudjuk visszafordítani ezeket az átkokat, meg ezt a hamis identitást helyreállítani? Hogyan lehet ezeket helyreállítani, amit hozunk a gyermekkorunkból? Egy módon. Elkezded elhinni azt, amit Isten mond rólad a Bibliában. És nem hiszed el a hazugságokat. Ez az egyetlen egy módja. Hogyha kell, ragaszd ki a faladat Isten ígéreteivel, hogy Isten mit mond rólad, hogy Isten hogy lát téged. Ha kell, minden nap olvasd fel ezt magadnak. Isten igéje és Isten gondolatai az egyetlen dolog, ami meg tudja változtatni, és helyre tudja állítani a hamis identitást, amiben felnőttél. Isten értékesnek lát, rendkívül értékesnek. Mi volt az öt pont? Teljesen elfogadottnak lát. Rendkívül értékesnek lát téged. Örökké szeretve. Örökké szeret. Mindent megbocsát. És tökéletesen alkalmasnak lát. Így lát Isten. Szóval szeretnék erre bátorítani benneteket. 5 évvel ezelőtt Londonban voltam, és ellopták a minden iratomat. Felmentem a buszon, és utána próbáltuk megkeresni, felhívtam a busztársaságot, nem találták sehol, ellopták. Benne volt a személyigazolványom, benne volt a bankkártyám, benne volt a forgalom, mi az a jogosítványom, köszi.
A pénzem.
Hát igen, a pénzem, benne volt minden iratom gyakorlatilag, és elveszett minden. Több 100 000 forintos plusz kiadást jelentett ez. Amikor ellopják valakinek az iratait, gyakorlatilag nem tudja igazolni magát. Nem tudtam hazautazni, nem fogadják el a repülőjegyet, nem szállhatsz fel a repülőre, meg volt a repülőjegyem is, egy nappal később, mert aztán volna új repülőjegyet kellett venni, elszállt az a pénz is, nem lehetett átrakatni. Szóval gyakorlatilag az ember nem tud semmit tenni. Felírtam, hogy mit kell tenned akkor, ha ellopják az okirataidat. Okay, 5 dolog. Nem tudom, loptak el már tőletek el valami személyigazolványt, okiratot. Okay, 5 dolgot kell tenned ilyenkor. Az első, fel kell ismerned egyáltalán, hogy ellopták. Ugye, mert van, amikor az ember nem is veszi észre, hogy ellopták az okiratai. Tehát fel kell ismerned, ez az első dolog. A második dolog, keresned kell segítséget, aki minimalizálja, akik minimalizálják a károkat. Magyarul fel kell hívnod a bankodat, le kell tiltanod a kártyádat, nehogy jogtalanul használják, vagy a telefon, hogyha az is elveszett, akkor a telefonkártyádat letiltatod. Felhívod a rendőrséget, be kell jelentened, hogy ellopták, nehogy visszaéljenek az adataiddal. Szóval ezt kell, segítséget kell kérned. A harmadik dolog, a kezedbe kell venned az irányítást, és mindent meg kell tenned, amit tudsz. Tehát, hogyha mondjuk a jelszavadait is, vagy nem tudom, az is ott volt a telefonodon, vagy az irataid között, meg kell változtatnod a jelszavadat, ki kell jelentkezned bizonyos accountokból, bankszámlából, akármi, meg kell tenned mindent, hogy nehogy visszaéljenek. Oké, a negyedik, pótolnod kell az okiratokat. Lehet, hogy vársz néhány napot, hát ha megkerül, de hogyha nem, akkor el kell menni. Ott Londonban én is elmentem a nagykövetséghez, adtak egy idéglenes útlevelet, azt hiszem, egy idéglenes útlevelet, meg egy idéglenes papírt. És utána Magyarországon be kellett mennem az okmányirodába, és újból pótolnom kellett az összes iratot, ami egy hosszú idő volt. Az ötödik pedig legfigyelmesebb leszel, hogy ne történjen meg ilyen még egyszer, igaz? Mert bármikor megtörténhet. Mit kell tenned, amikor a szellemi identitásodat rabolják el? Mit tegyünk, hogyha a szellemi identitásunkat rabolták el? Az első, ismert fel, hogy ellopták. A második, keres segítséget, ki minimalizálja a károkat. Az első hely, ahol rohanj, az Isten. Kezdj el imádkozni. Beszélj Istennel. Mondd el neki, hogy mi történt veled. Lehet ez egy bármilyen dolog, egy molesztáció, egy rossz kapcsolatból eredő dolgok, vagy kirúgtak a munkahelyedről, vagy olyan dolgokat mondtak rád, ami gonosz volt, vagy drogok, vagy barátoknak a nyomására az identitásodat ellopták. Mondd el Istennek, és utána pedig keres segítséget. Menj oda valakihez a gyülekezetben, akiben megbízol, akinek el tudod mondani ezeket a dolgokat, és tud segíteni, hogy imádkoztok együtt ezért a dologért. A harmadik, vedd a kezedbe az irányítást. lehet, hogy meg kell lépned dolgokat, és változtatnod kell dolgokon az életedben. Lehet, hogy meg kell szakítanod bizonyos kapcsolatokat, amin keresztül ezek bejöttek. Vagy lehet, hogy éppen fel kell építened kapcsolatokat, keresned kell olyan embereket, akik segítenek felépíteni neked újból az identitásodat. Tehát meg kell hoznod dolgokat. Lehet, hogy a Facebookon törölned kell magadat. Nem tudom. Lehet, hogy nem kell, hogy nézeges olyan honlapokat, amiket eddig néztél. Lehet, hogy nem kéne olyan YouTube csatornákat nézni, amit eddig néztél. Lehet, hogy nem kéne olyan embereket követned az Instagramon vagy a Facebookon, akiket eddig követtél. Tegyél meg minden olyan lépést, ami az segíti, hogy helyreáll az identitásod. A negyedik, pótold. Újból az alapoktól kezd előről a felépítését az identitásodnak. Kezd el tanulmányozni, memorizálni Isten igéjét. Vegyél olyan könyveket, amik erről szólnak, keresztény könyveket, amik segítenek. Kezd el imádkozni. Kezd egy erős alapot lerakni az életedben. És az ötödik, legyél figyelmesebb legközelebb, mert megtörténhet ugyanez még egyszer. Ne engedd, hogy újból ez megtörténjen. Ne engedd, hogy megint egy dolgon keresztül bejöjjön az életedbe ez a dolog, és lerombolja az identitásodat, vagy elrabolja. Fogalmam sincs, és nem tudom, hogy benned mi megy végben. És nem tudom azt, hogy te hogy érzed magadat, és hogy látod az identitásodat, de egyet tudok, hogyha azt érzed, hogy elvesztetted, hogy ellopta az ellenség az igazi identitásodat, és szeretnéd megtalálni Krisztus identitásodat, akkor tedd meg ezt az öt dolgot, és helyre fog állni, és Isten helyre tudja építeni. Lehet, hogy ez nem egyik napról a másikra fog menni, lehet, hogy nagy árat kell ezért fizetned, ugyanúgy, ahogy pótolnunk kell néha ezeket az okiratokat is, de megírj, mert identitás nélkül nem lehet élni. Az életnek nincsen jövője. Nem tudod, hogy merre megy, csak bolyongsz össze-vissza. Nem tudod, hogy mit akarsz. Isten szeretne egy igaz identitást adni. És kívánom azt, hogy mindannyian ezt találjunk meg, és álljunk helyre, hogy kell ezekben a dolgokban. De az első ott kezdődik, hogy őszinte vagy Istennel. És őszintén elmondod neki, hogy és felismered, hogyha szükséged van segítségre. Ez az első. Őszintén oda mész Istenhez. Isten azt írja a Biblia, hogy segít. Aki kopog az ajtó, megnyitja neki. Aki kér, az kap. Isten betölti.